Sziasztok, mi itt a Nyugatnál nagyon szeretjük a kalandfilmeket. Ezt az is bizonyítja, hogy most már negyedik alkalommal ülünk le és beszélgetünk a kalandfilmekről, Vágvölgyi Andrással, aki mozgókép pedagógus, Nagy Ákos Balázs, aki a kollégám, én pedig Roznár Gyöngyi vagyok.
És nagyon szeretjük Vágvölgyi Andrást, mert mindig vele beszélünk.
Nagyon szépen köszönöm a bizalmat.
Ja, azt mondtuk, hogy kivesézzük jó alaposan a kalandfilmeket, meg a kalandfilmek hőseit. És akkor az előző három részben már sok mindenről beszéltünk, de elsősorban a hősökről, hogy milyen hősök kellenek egy kalandfilmbe, milyen típusaik vannak, és ki lehet hős, és ki nem lehet hős, és milyen tulajdonságokkal kell rendelkezniük. És azt mondtuk, hogy hát most már ideje lenne akkor a lényegről is beszélni, hogy miről szól tulajdonképpen egy kalandfilm, mi a története, mi a tematikája, mi mindent kell végrehajtani a hősöknek, és mi mindennek kell megtörténnie velük, és egyáltalán milyen műfajai vannak a kalandfilmeknek, már azoknak a kalandfilmeknek, amik igazán jók, és amiket igazán szeretünk nézni a mozikba. Akkor nézzük.
Vágjunk
bele? Igen, vágjunk bele. Tehát, hogy egy kalandfilmnek miről kell szólnia? Mitől kalandfilm?
Különböző vonatkozásokban már emlegettük a korábbi beszélgetésekben, hogy ugye azért is lehet általános kijelentéseket tenni a kalandfilmekről, mert hogy felismerhetőek bennük bizonyos alap struktúrák, és ez nem, megint nem szorosan ide kapcsolódik, csak szeretném mondani azoknak, akik esetleg a beszélgetéseinken túl is érdeklődnek a téma iránt. Ugye ajánlottunk itt már a Campbell könyvét, ami véletlenül majd még mai alkalommal is szóba jön, a Ezer arcú hőst. Királyjen őt többször, ugye a magyar filmesztétika, a filmelmélet tömegfilmekkel, műfaji filmekkel legtöbbet foglalkozó nagy tanítómesterét, az ő tanítványa egyebek mellett egyébként Réz András, aki azért elég ismert, még mindig kortárs filmmagyarázó ember. Az ő tanítványa volt, Királyjenő tanár úr tanítványa volt Réz András mellett, Török Gábor tanár úr, aki ugye az én tanárom is volt.
Tehát, aki Szombathely kulturális életében meghatározó szerepet töltött.
Szóval lehet azt mondani, hogy idehaza tömegfilmes, műfaji filmes és például kalandfilmes vonatkozásban mindenki Királyjenő tanár úr köpönyegéből bújt elő. Ez szó szerint is így van. Ezzel együtt megnéztem, utána jártam, hogy pontosan hogy vannak a szerzők meg a könyvcímek. Ajánlani két olyan könyvet, ami nem kifejezetten a kalandfilmekről szól, de olyan művészetelméleti munkák, amik az elbeszélő művészetekkel foglalkoznak, elsősorban az irodalmi változatokkal, és tulajdonképpen hasonló dolgot csinálnak, mint amit majd mi csinálni fogunk. Ezek a könyvek arról szólnak, hogy a rengeteg sokféle egyedi történetben hogy ismerhetőek föl az általánosan ismétlődő struktúrák. Az egyik ilyen könyv, amit nagyon sokan emlegetnek, meg sokan használnak is irodalomszakosok például, Vladimir Jakovlevics Prop a mese morfológiája című munkája. Ez egy 928-ban megjelent munka, és a kelet-európai orosz varázsmesék narratív struktúráit vizsgálta benne a Prop, és megpróbált egy ilyen általános szupermesét, egy ilyen metamesét kimutatni. Ez egy nagyon, nagyon tanulságos dolog, és azt vizsgálta, hogy melyek azok a szerkezeti elemek, amiknek kötött a hely, amiket nem lehet cserélgetni ide-oda helyezgetni, és mik azok, amik variálhatók, ismételhetők, kihagyhatóak annélkül, hogy...
Tehát, hogy mi a csontváz, aztán
igen,
mi rajta a hús.
Így van, tehát nagyjából igen, ez a csontváz, és van egy még izgalmasabb dolog, ami egy picit még a strukturalista irodalom elméletnek a nagy alakja volt a Prop. Egy még régebbi dolog, sokan ismerik, de mindenki csak úgy hírből hallott róla harangozni. George Polti nevű szintén ilyen irodalomfilozófus esztétikával foglalkozó ember, aki írt egy könyvet 1895-ben, tehát még korábban, mint a Prop. Ugye ez a mozi születési éve lényegében.
Egyébként milyen furcsa, már ismét mondtad a dátumot, nagyon érdekelt engem, hogy ez a könyv, amiről beszélsz, igen, most mikor született. Mert ugye az Ezerarcú hőse egy mai darab.
Az 49-es.
Amiről a mese morfológiája 28-as, most egy még...
Van egy vagy... még régebbi, ami a mozi születése évében született meg, és az a cím, hogy 36 drámai helyzet, egy döbbenetes munka, ennek a kivonatai egyébként fönt vannak a Wikipédián, ezt meg lehet találni. A Polti nem másra vállalkozott, mint arra, hogy a történetekben, az általában izgalmasnak tartott történetekben ismétlődő ilyen drámai alaphelyzeteket listázza, és megnézze, hogy mik azok, amik tulajdonképpen egymás változatai, és mondjuk egy alaptípusnak tekintetők, és ő 36 ilyet vélt felfedezni. Szerintem egy kicsit túl van magyarázva, illetve biztos lehetne...
Te olyan... ötbe is be tudnád szorítani.
Nem, azt nem mondanám, hogy ötbe is be tudnám szorítani, de minden esetre ez a néhány tucatnyi alaptörténet, de ezek már kifejezetten mondjuk ilyen dramaturg képzésben is használható anyag volt a Poltinak a könyve. Szóval sokan foglalkoztak ezzel a dologgal, és hát azt hiszem, hogy a valamelyik adásban én emlegettem, hogy itthon például a Lukács György foglalkozott, ugye őról a köztudott, hogy hát azon kívül, hogy mondjuk a kommun idején komisszár volt, meg ugye később nagyon fontos filozófusa volt a kommunista időknek. A Lukács György eredetileg egy esztéta volt, tehát a filozófiának az esztétikai ágával foglalkozott, és ő például komoly megállapításokat tett a kaland műfajról, méghozzá a lovagregény, a középkori lovagregények irodalmi struktúráival kapcsolatosan.
Ez időpontot azért emlegettem, mert hogy ezek szerint már régóta kitaláltak ezzel kapcsolatban mindent. Úgy meglepődök néha, mert azt gondolom, hogy hú, mi mennyi mindenre jöttünk rá, és mennyire újráformáltuk a filmet, a történeteket, a sztorikat, és kiderül, hogy nem, hát az alapok, azok tulajdonképpen nem változnak. Abszolút. Nagyon-nagyon régóta nem változnak.
Így van, ezzel együtt én azt gondolom, hogy így a korban legközelebb hozzánk, elnézést, összevontam a dolgot, a Király Jenő és Réz András által, hogy mondjam, így népszerűsített elgondolás áll. Ez pedig egy nagyjából ugye 70-es, 80-as években vetette az alapjait papírra a Jenő bács, és azt gondolom, hogy ez egy mai napig használható elmélet. És akkor most tényleg belevághatunk, hogy végülis mi a fészkes fene ez az alapcselekmény modell, ami a legtöbb kalandfilmben, függetlenül attól, hogy milyen műfaj, milyen alműfajban, milyen kalandfilmes típusban játszódik. Én ki szoktam vetíteni egy ilyen vázlat formájában ezt a dolgot. Valamelyik adásban beszéltünk arról, hogy ugye a morális értelemben a különbségtétel, meg a kulturális értelemben vett különbségtétel szerint ugye milyen csoportokban rendezhetőek a kalandfilmeknek a figurái. Most ebből igazándiból három csoport az érdekes. A legtöbb kalandfilm az ott kezdődik, hogy van egy békés életet élő, nyugodt, alaphelyzetű, civilizációs kis közösség, és ez teljesen mindegy, hogy ez egy királyi udvar, vagy egy farm, vagy egy kisváros, vagy
egy földnevű bolygó.
Egy földnevű bolygó, bármi. Tehát van egy olyan civilizációs kisközösség, amelyik egyébként békésen élné az életét, és egy dolog biztosan nem jellemző rá, hogy nem él erőszakkal, mert hogy a máró holnapra való élés, a teremtő munka, a család, a törvények tisztelete, stb. Jellemzi, és emiatt bajba kerül akkor, amikor általában kívülről éri egy kihívás, mert megjelenik egy olyan figuracsoport, olyan szereplő érkezik a színre, aki a civilizáción kívülről érkezik, emiatt nem civilizációs értékekkel rendelkezik, hogy ez a bizonyos vadon világából érkezik, ugye kemény életet él, fizikai erőpróbáknak van alávetve, veszélyeket vállal, kemény férfias életet él magányosan, az esetek többségben nők nélkül, stb. És egy nagyon lényeges dolog, hogy az életének egy alap kerete az, hogy erőszakot alkalmaz. Most ez a két világ ütközik ugye a történetek legelején. Sokat emlegettük a Hétmesterlövész, illetve az alapjához szolgáló Kuroszava filmát. Ugye ez szintisztán hozza ezt az alaphelyzetet, de ugyanez mondjuk a Volt egyszer egy vadnyugat, amit szintén nagyon sokat emlegettünk. Ott is ugye egy békés, egy ír farmer, aki éppen várja a levélben, nem megvásárolt, hanem lelevelezett levélházasság révén szerzett új társát, aki érkezik éppen a közeli város vasútállomására, de mielőtt az asszony megjön, Frank és bandája rátör a farmra, és megölik a farmert, meg a három gyerekét. És ugye az asszony már arra ér oda, hogy özvegy. Tehát, hogy tulajdonképpen a városban egyszer találkozott a férfival, akkor egymásé lettek, és...
Az egyik legkegyetlenebb sztori történik meg, mert ugye abszolút. Itt látod a gyerekgyilkosságot.
Gyerekgyilkosságban, így van.
Igen.
Így van, és minden habozás nélkül lőnek a Frankék. Ugye az egyik gyerek egy picit nagyobb, ott nem lehet eldönteni, hogy gyerek vagy már fiatal felnőtt, de a két másik, a fiú meg a kislány, ők határozottan gyerek korok, csak úgy zárója, hogy ugye egy héten belül láttuk megtörténni ugyanezt a borzalmat Izraelben. Tehát, hogy csak ennyit arról, hogy mennyire fiktív dolgokról mesélnek a filmek. És akkor megtörtént ez a borzalom, és ugye a sztoriban, ahogy haladunk előre, derül ki az, hogy nagyon sokszor nem is egy ilyen eredendő gonoszság hajtja ezt a kívülről jövő. Jenő bácsi úgy nevezte el ezt a figuracsoportot, ugye a Frankék, a Volt egyszer egy vadnyugatban, hogy a gyilkosok. A gyilkosok, és akkor vannak nyilván az ártatlanok, akik ugye nem tudják magukat megvédeni, és nagyon sokszor derül ki az, hogy a megvédendő civilizációs világon belül is vannak olyan szereplők, akik valamilyen oknál fogva nagyobb hatalomra akarnak szert tenni, kabzsiak.
Tehát ők se jók.
Hogy vannak olyanok, akik morálisan lagymatagok, rongyemberek, és hogy ők azok, akik tulajdonképpen pénzelik, kívülről behívják ezeket a gyilkos szereplőket, hogy egyébként a társadalom belüli pozíciójukat megerősítsék, vagy nagyobb hatalomra tegyenek szert. Ugye ilyen a vasútvállalkozó, a Morton, a Volt egyszer egy vadnyugatban. Most akkor megtörténik ez a kihívás, ez a provokatív letámadás a civilizációs kisközösségnek, és akkor jön a nagy dilemma, hogy hogyan lehet itt megvédenie magát a közösségnek. Na most... Szeretném leszögezni, hogy vannak olyan esetek, amikor hőssé valaki úgy válik, hogy akkor az egyébként önmagát megvédeni nem képes kisközösségben esetleg mégis van olyan, aki mondjuk egy kicsit unja már a banánt, ahogy szokták mondani, tehát az unalmas hétköznapi életet, és akkor ő leszerződik, hogy akkor ő...
Tehát, hogy nem biztos, hogy kívülről jön ez a hős, tehát magából a közösségből is kiléphet valaki, aki hőssé válik.
Sőt, még valószínűleg ő maga sem tudja, hogy hős, csak benne van.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek mindig átlag emberek, akik a történet elején pontosan ugyanolyan szürke senkik, mint ahogyan a félrejtés kelykös véget itt ez a szürke, meg ez a hogy gyenge a civilizációs kisközösség, ez nem értékelés, ez egy ilyen ténymegállapítás, hogy nem tudja magát megvédeni.
Vagy olyan szabályokat alkalmaz a közösségén belül, vagy olyan szabályokat a fogad el, ami a közösség életében fontos szabályok, és ezek rögzítik is, nem öljük meg egymást, nem teszük ezt. Tehát az ő közösségük életét az jóvá teszik, vagy jóvá teszik, csak aztán nem tudnak ebből kilépni.
Ez a civilizáció, ez civilizációs életformának, és akkor ehhez képest az erőszakot alkalmazó életmód, az ugye ebben nem fér bele. Na most lehetséges, hogy tehát ritkább esetben történik meg az, hogy úgy kell kiszakadnia valakinek, az gyakoribb eset, hogy A közösségnek vannak olyan tagjai, akik számára rokonszenves ez a kemény életforma, amit majd egyébként az igazságosztó hős fog képviselni, de egészen addig ők nem lépnének ki a közösségből, amíg nincsen motiváció. Mondok az egyik kedvenc filmem, 73-as amerikai western film, a Pat Garrett és Billy a kölyök. Ez az a film, amiben a Bob Dylan filmszerepet vállalt, és a film főszerepe, a főszerepét pedig a Chris Christopherson alakítja, ő a Billy a kölyök. A Billy a kölyök meg a Pat Garrett is létező figurái voltak az amerikai vadnyugatnak, tehát ennek van egy ilyen valóság alapja ennek a sztorinak. Annyi a lényeg, hogy ez egy ilyen elég kíméletlen rablóbanda volt. A kölyök Billy volt a vezetője, a neve is tehát hogy nagyon fiatal volt, és a bandában egyébként voltak idősebbek. Az egyik ilyen idősebb banda tag volt a Pat Garrett, akinek nem tetszett az, hogy a Billy vezeti a bandát, és tulajdonképpen a saját pozícióit a bandán belül nem tudta érvényesíteni, mert Billynek a tekintélye óriási volt, ezért kilépett a bandából, és a törvény oldalára állt, és az eredeti sztori szerint, mivel ő ismeri a Billy mozgását, meg a szokásait, a törvény, a sheriffek a Pat Garrettre bízzák, hogy akkor vadássza le a kölyök Billy.
Akkor ő most jó ember, vagy rossz ember?
Hát ez egy érdekes, meg kell nézni hozzá filmet.
Igen.
Tehát, minden hogy filmet igen. Nem fog elmesélni.
Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon
Na most ott a Bob Dylan figurája érdekes, ő egy kisvárosi boltos segéd, aki boltos segédhez híve jól bánik a késsel, de egyébként egy átlag boltos segéd, egy normális nyugodt kisvárosba, ahova egy korábbi letartóztatáskor a Billyt bezárják a börtönbe, és ezért a Bob Dylan figurája szemtanúja lesz annak, amikor ebből a börtönből kitör és megszökik a Billy, és elmegy a bandájához, és akkor elhatározza Bob Dylan, hogy akkor neki most itt elege volt ebből a boltos segédlétből, a kis kötényét veszi magával a készletét, és a Billy után lovagol, és másnap reggel a polgárháborús erődben, ahol a Billy megtalálja a saját bandáját, ott megjelenik a fejvadászokkal együtt, megjelenik a Bob Dylan is, és van egy óriási jelenet, ahol a Billyek megpróbálják tisztázni, hogy a fejvadászok mi a francot akarnak, miért érkeztek az erődbe az éjszaka, és a Bob Dylan is velük a fejvadászokkal érkezik, és a jelenet az arról szól, hogy a Billyek végül is leszámolnak a Billyt üldöző fejvadászokkal, a Bob Dylan meg az ő oldalukon, a Billyek oldalán beszáll a játszma, és kiderül róla, hogy az lesz a specialitása, hogy nagyon jól dobálja a kést. Tehát, hogy és ez az ember, ez egy civilizációs kisközösségből szakadt ki egyébként az izgalmas életkedvér. Tehát, hogy van ilyen, meg a Hét Mesterlövészben is van egy fiatal mexikói fiú, aki az elején még önmagában nem vállalná be a falu közösség megvédését, hiszen nem képes rá, de amikor megjelenik a 7 profi mesterlövész, és végig játsszák ugye a falu megvédését, és elhajtják végre a rablóbandát, akkor ez a srác el akar menni az életben maradt néhány pisztolyhőssel, és végül is csak valami szerelem okán marad, azt hiszem a falban. Milyen szép, ugye, hogy ő mégsem az. De az egész védekezés alatt ő az, aki leginkább képes az egyszerű parasztból pisztolyhőssé válni. Szóval van ilyen lehetőség. Frodo is megcsinálja ugye a Mission Impossible-t. Elmennek a Samuval és a kárhozat tüzében elégetik ugye a hatalom gyűrűjét. Tehát, hogy válhat, ezt megtárgyaltuk, már kis ember válhat
egy hőssé. Egy kérdés. Az ember élete alapvetően unalmas. Tehát, hogy vagy a kalandfilmeken keresztül éljük meg azt, hogy mi fantasztikusak vagyunk, és megmentjük a világot, vagy éppen ölhetünk, vagy egyszer csak megunjuk, és kitör rajtunk valami, és azt akarjuk, hogy mi újra elvágtassunk a sivatagba, akárhová is, úgy élhessünk, ahogy kedvünk tartja, és annak csapjunk oda, akinek hát akarunk. Szóval, hogy van ez?
A kalandfilm az, erről is volt már szó, hogy a rendkívüliség. Tehát a felfokozott izgalomnak a teritoriuma. Ehhez képest most akkor kicsit, hogy szokták mondani, hogy szolgáltassunk igazságtételt a termelő munkának, meg a normális hétköznapi életnek. Szóval azért nem véletlen, hogy a civilizációs kisközösséget kell megmenteni, mert érdemes arra, hogy megmentsék. Tehát, hogy a hősöknek végül is az alapvető cél az, hogy akár a saját életük feláldozásával, ugye ezt a bizonyos fenyegetett életformát, a törvényt, a rendet, a békét, a gyerekeket, a családot, a termelőmunkát, a vallás, de nem a szónak ebben a kenet teljes értelmében, hanem hogy a hitet, na, inkább így mondta, hogy a hitet megvédeni, hogyha azt egyébként mondjuk az erőszak fenyegeti kívülről, illetve az árulás ugye belülről, vagy hát ezek a Morton-féle figurák a civilizáció világából. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy unalmas hétköznapi életünk, ez nem értékelés megint csak, hanem egy ilyen megállapítás, hogy a kalandhoz képest nyilván vannak, akik azt mondják, hogy egyébként, hogy annál izgalmasabb dolog nincsen, mint hogy napról napra fönntartani az életet. Most nem ide tartozik, de mondjuk a dokumentumfilm történetének egyik legizgalmasabb filmje. 1929-ben forgatták a britek. Az a London-Glasgow-i postavonatról szól, az Éjféli Posta ezt a címet viseli. Hát ha van izgalmas dolog, vagy izgalmasabb dolog, mint az, hogy megmutatni, hogy milyen a postavonaton a meló, és hogy időre a híreket leszállítani, az újságot, a leveleket, hogy a csomagot, hogy milyen technikai megoldásokkal emelik be azokról az állomásokról, ahol nem áll meg a vonat, és akkor onnan hogyan rántják be ilyen spéci szerkezetek. Állati izgalmas a dolog, és hogy időre, hajnalra pedig ugye Glasgow-ba kell érni.
András, nagyon fura, amit most mondtál, mégint elkalandozunk, de visszatérünk. Életünk egyik első helyszíni riportját az Ákossal a Budapestről Szombathelyre tartó postavonattal csináltunk éjszaka.
Ugye ez a déli pályaudvarról hajnal.
Így van, az Ákos fotózott, én beszélgettem, és végigcsináltuk velük az éjszakát, és tényleg.
Abszolút. A másik tényleg. Film, bocsánat, a másik film, héten eszembe jutott egy másik, ez nem 29-es, ez 36-os, 29-es az a film, amit most mondok, szintén a brit dokumentumi filmiskola, herinkhalászok, északi-tengeri herinkhalászok, akik nap mint nap, vagy mit tudom én, hétről hétre kimennek a veszélyes sarkvidék közeli vizekre, ahol egy nagy halbőség van, és akkor ott halásznak, és akkor erről csinálnak egy dokumentumfilmet. Szóval tényleg baromi izgalmas tud lenni a mindennapi élet, de most egy másik perspektívába.
Most térjünk vissza, igen, tehát
Nagy király volt Mátyás király, de most még Károly Robertről.
Térjünk vissza a szerkezetre. Így
most
van.
Még ugye az a kérdés, hogy az egyszerű emberek, ez a közösség tud boldog lenni, mondjuk a hős hozzá segíti, hogy boldogok legyenek, de a kérdés az, hogy a hős tud-e boldog lenni.
Nem, és ezt ugye...
Tehát, hogy bele van kódolva, vagy ő nem
most akkor megpróbáljuk tényleg összeállítani azt, amit az elmúlt három részben beszélgettünk, hogy ugye akkor a közösség kívülről be kell, hogy hívjon egy olyan szereplőt, vagy szereplőket, akik a képességeik, a kulturális hovatartozásuk révén képesek lesznek őt megvédeni. De nyilvánvalóan ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ezt rettentő sokan elmondják, leírják, hogy az első összeütközés az nem a döntő nagy összecsapása a gyilkosok és a gyilkosok gyilkosai, tehát az igazságosztó, a békés embereket megvédő, az ártatlanokat megvédő szereplők között, hanem mindig az első összeütközés az magának a civilizációs kisközösségnek, meg a teljesen más normák szerint élő, kívülről akiről a vadon világából érkező, de egyébként ugye morálisan jó, tehát a képességeit mások érdekében használni képes hős közötti ellentét. Ez egy ilyen mellékkonfliktus a nagy kalandfilmás konfliktusmezőben, amikor összecsap a civilizációs kisközösség, meg az egyébként fegyvert viselő sheriff. Mert a békés polgárok mondjuk őt durvának tartják. Ő káromkodik, a békés polgár meg keresztet vett mindig, hogyha valami csúnya suhant át az eszén.
Békés polgárnak közel mindegy, hogy ki oldja a fegyvert, miért hold fegyvert.
Így van. Miért hold fegyvert? Neki miért szabad? Sok mindegy, ő éjszaka miért kocsmázhat? Másnak miért ér véget naplementekor a nap? És egyébként ez a gyanús figura, ez miért kerülgeti a postamester lányát, vagy a tanító kisasszonyt, vagy ne adj Isten a lelkész lányát. Tehát, hogy ilyen, és számtalan ilyen jele van, hogy nem, igazándiból nem jön össze ez a, nem tud, ezek a hősök nem tudnak normális vetett ágyban aludni. Tehát a városban laknak addig, amíg ugye meg kell a várost védeni, de mondjuk kijárnak az istállóba aludni, mert nem, a vetett ágy az nem az ő világuk. Mert egyébként nem ott élnek az elhivatásuk.
Szóval mondhatjuk, hogy alapból utálják is, vagy irigylik
a hőst. Igen, és ezért nagy kérdés, hogy ezt a mellékkonfliktus majd, amikor a nagy meccset lejátszották, akkor ez hogyan játszódik le? Ugye erről is beszéltünk, hogy az elbeszélők ugye ezt nem tudják igazándiból lerendezni, mert a nagy meccset azt utána valahogy lejátszák. Fölkészítik a kisközösséget, segítik, hogy megvédje magát, vagy egész egyszerűen lejátszák helyette a meccset, megvívják a párbajokat, blokkolják a támadást, és nem tudom, visszaszerzik a királylányt és és akkor úgy jön, hogy kell nekik a fele királyság, tehát hogy elveszik-e, és akkor ugye itt jön megint vissza a sztori végén, a nagy döntő összecsapás után, hogy és akkor mit kezd a hős ezzel a...
És valószínűleg ezért van az, hogy a hős a végén ellovagol a naplementében, és ezzel oldja a feszültséget.
Így van, ezért kell elmenni, mert vissza kell menni ideiglenesen megint a vadonvilágába, ott megint egyedül kell élni. Hogy majd a következő kisközösség majd, ha hívja őket, vagy ugye újra veszélyben van ez a... Vagy a másik változat, hogy ne kelljen szembenézni ezzel, az elbeszélő kinyírja. Ugye a főszereplő is belehal a döntő küzdelembe. Nagyon ritkán, kérdeztétek, nagyon ritkán, de előfordul, hogy azért akkora küzdelem van, hogy végülis belefárad a vadonban való életbe a hős, és mondjuk megpróbálkozik azzal, hogy letelepüljön. De az ilyen letelepülések azok nagyon-nagyon ritka esetben szoktak azzal végződni, hogy így megigazul, és olyan egyszerű farmer fiúvá válik.
Illetve lehet, hogy a közösség nem biztos, hogy elfogadja. Azt mondod, hogy kéri a fele királyságot, de nem biztos, hogy oda akarják neki adni.
Nem, bocsánat, nem kéri, hanem ugye ezt a királyfő szokta ajánlani. Igen. Azért mondom, hogy de nem, ő meg nem biztos, hogy kéri, mert azért nem kéri, mert hogy nem tudna vele mit kezdeni. Tehát nem tudna békés hétköznapi életet élni, ő neki a világa az a nagy kaland feladatoknak a végrehajtása, és akkor ezt szokták így megoldani, mondom, nagyon ritka esetben van ez a letelepülés, és hogy szögre akasztja a pisztolyt, de ugye látjuk, hát számtalan filmet hoztunk szóba, mondjuk a John Wick, ugye, hogy meghalt a felesége, de az, hogy volt felesége a John Wicknek, meg hogy egyébként mennyire szerette, az mutatja, hogy a nők tudnának még valami fajta megváltást hozni ezeknek a pisztolyhősöknek, de ha a nő valamelyik pontján kiválik a történetnek, meghal, megölik bármi, akkor mondjuk, bocsánat, ha megölik, az meg akkor bosszút kell állni. Tehát az egy másik.
Az a második rész.
Majd erről beszélünk, igen. De hogy ugye, mint hogyha úgy emlékeznek, hogy a John Wick azt hangzik el, hogy meghalt, tehát hogy beteg volt, és meghalt az asszony, és akkor már megint nincsen olyan dolog, ami a normál világba tartsa.
Bocsákos, szerettél volna valamit kérdezni, és én közbevágtam az előbb.
Igen, hogy mi a különbség akkor az alapcselekményben, hogyha a hős belülről jön? Tehát, hogy nem tudja, hogy hős, tesz valamit.
Akkor, tehát akkor és utána, a belülről jövő, igen, tehát hogyha valaki kényszerűségből kell, hogy a közösségből kiváljon ideig, óráig, és kalandhőssé váljon, akkor nagy valószínűséggel ezek az emberek vissza tudnak menni. Ezek a figurák vissza tudnak keveredni. Az nagyon ritkán van, hogy ez olyan, bocsánat, csavardisamú sztoria, hogy a Frodo-nak el kell mennie a tündékkel, meg a többiekkel oda
tengeren túlra,
nem tudom milyen szigetre, és a Samu az, aki visszamegy középföldére a falujukba, mert ő neki meg ott a helye, ő neki meg ez az egész kalantúra volt a szabályterősítő kivétel, az ő szabálya az a hétköznapi teremtő élet. Ebben az esetben, tehát szerintem az ilyen típusú kalandhősök keverednek vissza, ők tudják, mert hogy ők eredendőleg is azok voltak, és a kényszer miatt kellett nekik, ha nincsen kívülről jövő hős, akkor jönnek ezek a hétköznapi mondva csinált kutyaütő hősök. Közös kedvencünk Ákos tudni fogja, Spielberg első filmje a Párbaj, amiben ugye egy utazóügynök, egy kaliforniai utazóügynök.
A legegyszerűbb egyszerű ember, a tipikus amerikai.
Olyan szinten, hogy úgy hívják a film, hogy Dave Mante, Dávid ember, és a Góliáttal találkozik, mert hogy belekött, leelőz egy tartályautót valamelyik kaliforniai országúton, és a tartályautó a sofőr ezt nehezményezi, és először csak egy ilyen óvatos kóstolgatás zajlik, mert ugye egyre keményebb szembefordulásra kényszeríti a teherautósofőr, és a vége az, hogy bevállalod-e átlag emberként a küzdelmet, és a pasas a film kétharmad részében azon dolgozik, hogy valahogy kereket oldjon, átverje a kamionos, és a kamionos mindig újra megjelenik, és a végén ugye szembe kell fordulni vele. Most nem lőnénk le a poént, a végén a hős miután valahogyan lejátsza a meccset, tessék megnézni a filmet, ül egy szakadék szélén, és morfondíroz, és megy le a nap, és az Isten nem akar hazamenni. Miért nem? Hát azért nem, mert ő most innentől egyszerű utazó ügynök életet éljen. Ráadásul ugye a film elején megtudjuk, hogy ő ráadásul egy papucsféri. Mert hogy otthon az asszony viseli a nadrágot, ugye vannak ilyen telefonbeszélgetések a feleséggel. Látjuk, hogy egy ilyen békés, zöldövezeti amerikai jóléti család, egykeresős családmodell, de nem a férfi, aki viseli a nadrágot, hanem a nő. Így ezek után, amit egyébként végig kell neki élni, hogy menjen vissza. Persze nyilvánvalóan alapvetően az fog majd történni, hogy majd visszamegy, még néhány órát ott ül a szakadék szélén, de azért ezen neki el kell gondolkodni. Azt mondja, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, de aki úgy szakad ki, az valószínűbben tud visszakeveredni, az ritkábban fordul elő, hogy igazzá válik, és mondjuk letelepült életformát él egy valamikori gazember, aki aztán megigazult, és akkor mondjuk gyerekei lesznek, tényleg békés farmer életet él, és akkor egyszer csak jön egy feladat, amiben megint neki használnia kell a képességeit, immáron jóra, mert mondjuk meg kell védenie valakiket, vagy nők nevében bosszút kell állni, nincs bocsánat, Clint Eastwood, többszörös Oscar-díjas filmje a 90-es évekből. Az ilyen hősöknek kell belehalni, mert nem fognak tudni visszaszokni, vagy még egyszer mondom, az a hőst mindig veszélyezteti, ha a nők meg a család elveszik mellőle. Ugye a Mad Max sztorinak is ez a nagy tragédiája, hogy a Mad Max egy ugyanolyan vadállat, mint akiket az országúton hajkurásznia kell rendőrként, félnek is tőle ezek a hülye motorosok, de egészen addig tudja csak tartani magát a normál élethez, hogy minden hajsza végén ő haza tud menni, mert van felesége, gyereke, csak amikor egyszer a családot éri el a motorosoknak a dühe meg bosszúja, és meghal a feleség meg a gyerek, onnantól kész. Tehát onnantól nem is otthon él a Mad Max. Ugye ez az első résznek a vége, amiről beszélek. És a második rész az arról szól, hogy a Mad Max az országúton él. Tehát neki már nincsen otthona.
Milyen furcsa egyébként, hogy hogy miért érdemes egyáltalán élni. Mert akkor mindig ugyanúgy, most lehet, hogy teljesen buta párhuzam, de az ember tragédiája jutott eszembe, hogy ott is a végén mi tartja vissza a férfit, hogy gyermeked vár a nő, és azt mondja, hogy akkor mégis tovább fogok élni, és létezni.
És ha nem hajkurászom a nagy eszméket, a megoldást, hogy mi végre, hát itt van, itt a válasz, ezért, például ezért.
Vajon ez nagyon érdekes számomra, hogy ez valami, amit belénk próbálnak kódolni, mert fontos a biológiai túlélés, fontos, hogy legyen családunk, fontos, hogy felneveljük a gyereket, és akkor ezért ez mindenre a megoldás, vagy vajon magyarázat mindenre, vagy valóban létezik bennünk kódolva egy ilyen.
Már hogy milyen, ahogy ez, hát, ez a kaland elhivatás?
Nem, a férfiakba, és akármilyen hősbe, hogy a nő és a gyerek tudja egyedül őt megváltani.
Hát ez szerintem az emberi kultúra, erről már szó volt szerintem más léptékben, vagy más vonatkozásban, hogy az emberi kultúrának tehát a fajfejlődésünknek a története, a kulturális változás sorozat, aminél az elején nem csak tehát aminél nem volt az elején elég, hogy a tovább örökíteni és családot alapítani és gyereket nemzeni és nem tudom, megvédeni őket, ez nem volt elég, mert hogy többet kellett vállalni a férfi szerepek szerint, ezt a ténylegesen ugye, ki kellett szorítani azt a helyet, ahol a család élhet a természettől, a vadállatoktól, a dzsungeltől, a nem tudom én, a ingoványos, lápos vidéktől, nem tudom mi, a minél éjszakabbra mentünk, meg kellett teremteni a fűtés lehetőséget, minél délebbre mentünk, meg kellett teremteni a hűtés lehetőséget, szóval, és mindig ugye élelmet kell találni, meg nem tudom, ráadásul ugye minél több minden van, amit lehet óvni, védeni, az annál vonzóbb lesz azoknak, akik nem munkával akarják ugyanezt megteremteni, hanem el akarják venni másoktól, tehát akkor védekezni is kell. Tehát, hogy ez a kettő úgy néz ki, hogy együtt fontos, de hogy ott van egy ilyen nagy kult, tehát ez egy ilyen, múltkor beszéltünk róla, hogy egy ilyen kulturális Rubikon, egy ilyen vízválasztó az erőszak alkalmazása. Békés teremtő életet élő emberként nem fogunk erőszakot alkalmazni. Tehát, hogy azt rábízzuk ugye másokra, hivatásos erőszakszervezeteket tartunk fönt és fizetünk azért, hogy minket megvédjenek. Most nem menjünk bele az, hogy milyen hatékonysággal teszik
ezzel kapcsolatban ezt. Jutott eszembe egy cselekménytípus, meg egy hős típus, ugye a szervezetből kivált hős. Tehát az ex-titkos ügynök, az ex-elit kommandós, akinek van egy erkölcsi mércéje, amikor a szervezetben van, és akkor mondjuk a cselekmény elején ő már kivált a szervezetből, és magánzó lett, nevezzük így. És hogy a saját erkölcsi értéke határozza meg, hogy ő jó marad, így vagy elkallódik, és hogy ez szerinted általánosan mennyiben befolyásolja a végkifejletet, tehát a bukását, vagy a sikerét az adott cselekménynek?
Hát ez nagyon érdekes, mert annélkül, hogy lelőnénk a poént, a múlt alkalommal hoztam szóba, azt hiszem talán a Védelmező harmadik részét, teljesen friss szeptemberi bemutató. Hát megmondom, hogy nagy összegű fogadást nem kötöttem volna az első és második rész után arra, az első rész után sem már, de a második után meg végképp, hogy ha lesz harmadik rész, abban túl fog élni a Denzel Washington. Én azt gondoltam, hogy egy ember, aki elvesztette a feleségét, és lényegében éveken keresztül gyászolja, akármit csinál, bármennyire visszafogott életet él, és ugye van ez a motivum az első részben, hogy a felesége el akart olvasni a 100 legfontosabb könyvet, de az asszonya csak a 97-ig, vagy nem tudom, hogyan jutott, ezért most a férfi próbálkozik. És oké, és akkor ugye meg is kérdezi az első részben ez a kis orosz prosti, akit meg kéne védenie a stricieitől, ugye az orosz maffiától, a bosztoni orosz maffiától, és meg is kérdezi, hogy és ha egyébként a 100 könyv elolvasódott, akkor mit fog csinálni? És akkor mondja, hogy lehet, hogy cukrászdát nyitok, és süteményeket sütök, vagy megtanulok egy nyelvet, vagy nem tudom, miket így mond valami vicceseket, és basszus, a harmadik részben lényegében valami hasonló történik, ugye nem is saját földön, tehát nem amerikai földön, nem Bostonban, nem a keleti parton, hanem Olaszországban, a maffia földjén, egy olyan, hogy mondjam, egy ilyen vonzó letelepedési ajánlat érkezik egy kisváros részéről, hogy ez sikerül-e, vagy nem, nézzék meg azok a filmet, akik szerették az első kettőt, hogy fölkelti az érdeklődésüket a védelmező sztori karakter.
Láttuk, hogy ellovagolt a naplementébe, csak a harmadik részben látjuk, hogy hova lovagolt.
Hogy hova lovagolt, és hogy azt, hogy meg lehet oldani, gics nélkül meg lehet oldani, hogy elhiggyem, hogy ez egy olyan hely, ahol egy ilyen kaliberű, lényegében egy szuperhős, amit mondasz, hogy tehát titkos szervezetekből kiváló, egyébként nem tudom, két lábon járó fegyverré kiképzett, ugye CIA, és hogyha jól vesszük, ezt sosem mondják ki a filmben, de minthogyha CIA, kiugrott CIA ügynök lenne. Miért? Mert a második részben megtudjuk, hogy maga a szervezet az már régen nem az amerikai államot meg nemzetet védi, hanem egy korrupt szervezet, amelyik akár a saját még morálisan, erkölcsileg tiszta vezetőit is ki tudja nyírni, és megpróbálja eltusolni, ugye? És akkor kinek kell az egészet fölfedni? A szervezeten kívül álló valamikori régi barátnak kell leszámolni a szervezettel.
Vissza kell térnünk.
Térjünk vissza, hova?
Igen. Most akkor elmondtuk-e a cselekmény szerkezetet?
Tulajdonképpen igen, tehát hogy van ez az alaphelyzet, jönnek a gyilkosok, akik ugye fenyegetnék a közösséget, ugye csak így megjegyeztem, hogy ugye vagy van olyan szereplő, aki a gyilkosokat a civilizáción belülről fizeti, vagy nincs, de nagyon sokszor ezek tényleg csak úgy jönnek, mint egy ilyen természeti erő, és akkor ugye kívülről be kell hívni ezt a bizonyos igazságosztó gyilkosok gyilkosa típusú karaktert, akkor beszéltünk erről, hogy van ez a mellékcsekmény, és egy döntő összecsapás után pedig ugye jön, hogy akkor hogyan tovább.
Okay.
Tehát mi történik tovább?
Akkor ezt meg, és azt mondtuk, hogy még egy dologról mindenképpen kell beszélnünk, ez a műfaji.
Igen.
Elosztása.
Bocs, igen? Még csak, mert hogy ez szerintem a cselekményhez tartozik, hogy miket csinálnak. Tehát, hogy mik azok a feladatok, amiket így ad a világ a hősöknek. Szerintem...
Bocsánat, már mégiscsak mindig közben, de ez, mikor mondtad ezt a párbajt, és ugye részben arról szól a film, hogy egy kamionos beáll egy személyautó mögé, és nagyon közel követ, és nem tud menekülni előle.
Igen, igen.
És most állandóan az élethelyzetek jutottak eszembe, hogy velem ezt játszották egyszer egy úton, és nagyon érdekes, csak ő mégis aztán pozitívabb, nem akart megölni, csak szórakozni akart, de át tudom élni azt az élményt, és nem véletlenül, hogy ez egy ilyen horrorisztikus, hogy is mondják, thriller-szerű film.
Abszolút az, mert ugye ez a kamion, ez valami fölfoghatatlan képességekkel rendelkezik.
Igen, aki megy mögötte.
Kilométerekkel le van maradva, majd hirtelen egyszer csak ott van a piros autó seggében, és akármilyen sebességre kapcsolás, ugye az elején ráadásul ez a polgár, ez félti az autóját, tehát hogy ne legyen semmi baja meg, nem tudom micsoda. Aztán a döntő összecsapásokban meg már ő is árkon bokron.
Na, szóval, hogy félelmetes tört lenni egy kamion, és most visszaadom.
Abszolút.
Fölírtam
egy pár dolgot, és én szerintem azokat a kaland feladatokat próbáltam összeszedni így amikor beszélek a tanítás során a tömegfilmek között a kaland moziról, amik tényleg iszonyatosan sok filmben visszaköszönnek, vagy legalábbis fölismerhető egy-egy konkrét változatban ez. Az egyik ilyen, ez a hogy valamit, valakit vagy valamit meg kell menteni. Vagy a fordítottja, hogy meg kell semmisíteni. Ugyan science fiction verzió, és horrorisztikus ráadásul, de az Alien filmekben ugye a Ripley hadnagynak meg kellene semmisíteni ezt a szuper képességű savat köpő, nem is tudjuk, hogy ez egy állat-e, vagy valami gép, ez nyilván egy ilyen vegyülék ez a, és azt tudjuk, hogy iszonyatosan masszív DNS-e van, hogy évszázadokat képes túlélni a legszélsőségesebb körülmények között, és ha ugye gazdatesthez jut, akkor ugye elkezdődik az evolúciója, és akkor valami dögnagy, ilyen fura rovarszerű szuper lényé változik. Ugye Ripley-nek lényegében a sorozat összes filmjében az a dolga, hogy kinyírja, megsemmisítse. Az első részben, ugye mivel az űrhajóra, ami visszatart a földre, bekerül egy ilyen lény, ott ugye először megpróbálják szeparálni, ha emlékeztek, tehát az űrállomást járják végig, és akkor zsilipelnek, és mindenhova lángszólóval befújnak, és nem tudom mi. Csak még a mentő kabinba is sikerül beférkőzni ennek a szuperlénynek. Az a dolog lényege, hogy nagyon gyakran van ez a, hogy meg kell semmisíteni valami. Vagy például a gyűrűk ura. Tehát, hogy a hatalom gyűrűjét. Senkinek nem jó, ha van a hatalom gyűrűje. Mert hogy az előbb-utóbb rossz kezekre fog kerülni. Ugye látjuk, hogy maga a Frodo is
képes pillanatokra
elszédülnek. Gollumról nem is beszél. Ugye,
annak vége lett.
El is torzul szegény, és hát ő bele szédül ugyanúgy a kározat tüzébe. Szóval van ez a megmentés, megsemmisítés dolog. Ennek egy variációja, hogy ki kell hozni valakit, aki fenyegetve van, és nem képes magát kiszabadítani és megvédeni, vagy el kell szigetelni valakit valahova. Mondok ilyen kihozatal történetet, a Michael Mann-nek a Cooper regényből az utolsó Mohikán, ugye 92-es, ahol a Daniel Day-Lewis játsza ugye az indiánt, és ugye ott az indiánok által fenyegetett erődből kellene kihozni ugye a fenyegetett fehéreket, kötnek is valami alkutott ugye a másik indián törzsel, aztán amikor vonulnak ugye végig az erdőn, akkor ugye letámadják őket, és egy gigantikus nagy mészárlás lesz, amit tulajdonképpen nem él túl ugye a főhős sem. Tehát, hogy itt például van egy ilyen kihozattal dolog. Van, amikor meg el kell szigetelni valamit. Mondjuk az első Jurassic Park, az ugye arról szól, hogy azt kéne megakadályozni, hogyha már egyszer tudományos felelőtlenség révén életre keltek a dinók, akkor legalább maradjanak már azon a szigeten. Ugye? És tudjuk, a második rész az azzal kezdődik, hogy a Kabzsi nagyvállalat ugye a maga állatkertjébe akar mutogatni egy T-rexet, és ugye behozza a szárazföldre. Azt ott azok elszabadulnak. Tehát, hogy megmentés, megsemmisítés, kihozatal, elszigetelés, ezek ilyen elég gyakoriak. Ugye emlegettük már a párbajt, hogy valami fajta páros küzdelem, egy ilyen hierarchiát el kell dönteni. Ez is elég gyakori. Ami szerintem a leggyakoribb, az a bosszú. Az a bosszú film, és ez többféle lehet, mert ugye van privát bosszú, tehát amikor a főhőst magát éri
sérelem,
ugye mondtuk itt a...
Megölik a feleségét, a családját.
Igen, a rettenthetetlen, ugye, uh-huh. Meg a polgárháborús változata, a Hazafi, szintén Mel Gibson főszereplős volt, mind a két esetben a családot támadják meg, egyik esetben ugye a gyarmati angol hadsereg vonul be, a független amerikai telepesnek a birtokára, és ugye ott megölik az egyik fiút, meg erőszakoskodnak, és akkor az életben maradt Mel Gibsonnak kéne ugye ott bosszút állni, a Rettenthetetlenben meg tudjuk, hogy ő egyébként békés életet élne, csak hát nem hagyják ezek az angol hódítók, és ott is ugye ez a magánbosszú a dolognak. Vagy hát te hoztad szóba legelső alkalommal, volt egyszer egy vadnyugat. Tehát a film végére áll össze, hogy ez tulajdonképpen egy bosszú történet. Méghozzá egy olyan bosszú történet, ahol a tragikus pillanatban még gyerek volt, ugye a harmonikás karaktere, és egész életében azt a terhet is kellett neki viselnie, hogy az ő bátyja azért halt meg, mert ő nem bírta már fizikailag tartani a kötéllel a nyakába a vállára állított bátyját.
Milyen csodálatosan van megcsinálva ez a film, ahogy végigkísérik az apró jelenetek, tehát te, mint néző, nem vagy képbe, és nem abszolút, tudod, hogy mire megy ki.
Ugye, de ugyanúgy többet tudunk meg.
Ugyanúgy pedig a gonosz, akit meg kell ölni, ugyanígy nincs képbe, és egyszerre, van, bocsánat, egyszerre világosodunk meg.
A nézőnek egyszer áll, hogy ja, igen, akkor értjük már, akkor ez az a felnőtt, időközben felnőtt élet gyerek, akinek, akit a Frank arra kényszerített, hogy a bátyja álljon az ő vállára, és addig fog élni, amíg ő bírja, és ugye mivel naphosszatott átsorognak mellettük fegyverrel a kezükbe, egy idő után a srác számbíró összeesik. És akkor egész életében ezt, de hogy az micsoda fanatikus dű munkál benne, hogy én ezt az embert a föld alól is előkerítem, és hát lám.
És a Harry Fonda meg nem érti, igen, hogy mire valami, mit akar ez? Tőle, hát egyvégre annyi embert ölt már meg, annyi mindent csinált, és most pont, igen. És akkor őre, hogy aha, pont ez.
De ugyanez ugye a Gyorsabb a halálnál, amiben a Leonardo DiCaprio meg a Sharon Stone is ugye a jó oldalon állnak, női pisztolyhős van, ezt múltkor már mondtuk, ugye ott a DiCaprio meg a Gene Hackman állnak a végén, apa és fia. És ugye, hogy miért? Azért, mert a fiú nem csak a közösség nevében kell, hogy eltakarítsa a zsarnok apát, hanem ő neki ugye fiúként is van leszámolni, hogy megnyomorítottál apám. Egy életképtelen, normális életre képtelen valakit csináltál belőlem, ezért én most átlukasztalak téged. És ugye nem, Jane Hackman nem, ott is dettó ugyanez van, nem hiszi el, hogy megtörténik a... Ez egy nagyon jó jelenet, hogy átmegy a Jane Hackmanen a golyó, és először azt hiszük, hogy nem történt meg a leszámolás, és akkor egyszer csak a Hackman ránéz arra, hogy az árnyéka, ami a kisvárosi földútra esik, hogy az árnyékán van egy luk, átsüt rajta nap. Nagyon vicces, ez Sam Raimi tud ilyen trükköket rendezőként, és átsüt rajta nap, és az összeesik, hát, mert akkor végül is eltalálta a fiú, és azt hiszem a szíve ráadásul, mint a szívét lőni át. Tehát, hogy van ilyen, tehát ez a bosszú, ez viszont van az, én úgy szoktam mondani, hogy az úgynevezett delegált bosszú. Tehát ez, amikor mások nevében kell bosszút állni, ez a Clint Eastwood film, amit mondtam, ez a Nincs bocsánat, ez arról szól, hogy egyébként pont a Hackman játsza ott is a szadista sheriffet, hogy annyira kemény egy kisvárosnak a sheriffje, hogy nem csak, hogy a prostikkal erőszakoskodó kavbolyokat fegyelmezi meg, hanem hogy bestet, egy brutális módszerei vannak. Úgyhogy a film végére szegény Clint Eastwoodnak, aki valamikori rablóból megigazult disznópásztor lett, bocsánat, két gyereke van, és meghalt a felesége, tehát és egyedül kell a gyerekeket terelgetni, és jó útra vinni, nevelni, és akkor jön egy ilyen kihívás, hogy valami Wyoming-i kisvárosban két prostit összekaszabolt két cowboy, mert annyira részegek voltak, hogy nem tudták, hogy hol a határ. És akkor a Hackman, a sheriff csak annyit tesz, hogy valami lovakat kell beszolgáltatni a stricinek, tehát a fogadósnak, akinél a lányok dolgoznak. A lányok meg mondják, hogy ez nekik nem elég. És akkor összedobják a pénzüket, és akkor kihirdetik több államra vonatkozóan, hogy aki elég bátorságot érez magába, az akkor a nevükbe. És ugye az Eastwoodot eléri ez a szitu. A háta közepére kívánja az egészet, csak éppen nem megy a farm. Betegek a malacok, nélkülöznek meg, hát már az asszony sincsen, aki ugye
kordába tartaná,
és végül is bevállalja a dolgot. Hát nagyon nem egy dicsőséges menetelés a bosszúállás, ugye először a két sheriffen, aztán kiderül, hogy mivel megjelentek a kisvárosban, hogy a sheriff rájuk száll, mint idegenekre, és hiába állnak bosszút a lányok nevében a kabolyokon, az igazi gonosz az nem ő, hanem a szadista sheriff, és akkor még a szadista sheriffel is le kéne számolni a végén. Ha jól emlékszem, nem is éli túl. De ez úgy látom, ilyen Eastwood sajátosság, te hoztad
szeret
szóba.
Meghalni.
Igen, a Gran Torino-t te hoztad
ezt,
szóba.
Ezt akartam mondani, hogy a Gran Torino az egy speciális befejezés, ugye, mert ott kifejezetten nem mellékesen hal meg a főhős, igen, hanem igen. A halálával győz tulajdonképpen.
Győz tulajdonképpen a biztonság, hogy ő belehal, de ugye azzal, hogy ott bevállalja ezt a...
Hát, hogy egy fehér amerikai öltek
amerikai,
meg ezek,
mert hogy így akkor legalább figyelni fognak arra, hogy egyébként itt a volt régi fehér zöldövezeti kertesházas negyedben már beköltöztek az ázsiaiak, és ugye a valami vietnámi közösség, ez a Wongok, meg ugye a koreai, azt hiszem a koreai maffia.
Akiket ő abszolút nem szeret, igen, az elején, igen, tehát igen, kilekesztő, igen. És ő úgy tartja, hogy ezeket azt nem érdemlik van. Meg, hogy itt éljenek, és a végén a halálával ugye nem csak igen, a fiút menti igen. Meg, hanem tulajdonképpen az ő generációjának is emléket állít, mert erről majd ugye az ázsiaiak beszélni igen. Fognak.
És hogy ugye hát koreai veterán a szerepe koreai szerint. Veterán, hát 80-on túl volt már emlékeim szerint az Eastwood, amikor eljátszott a Gran Torino-nak a főszerepét. Szóval ez a delegált bosszú, ez
vannak
egy elég
nagyon szerencsés emberek.
Úgy, a igen, most a 93-94. Évében van Eastwood, és még az elmúlt egy-két évben még egészen jó filmek csusszantak ki. Tőle. Szóval ezek a leggyakoribbak, és akkor fölírtam két olyan dolgot, ami meg ilyen nagy, hogy szokták ezt mondani, ilyen kerete, vagy ilyen kontextusa szokott lenni ezeknek a nagy kaland feladatoknak. Az egyik ilyen, ez a keresés, kutatás, vándorlás. Ez nagyon-nagyon sok kalandfilmben megvan. A Gyűrűk urában óriási vándorlások vannak. A Szent Grál keresése a középkori lovakfilmekben. Ez, ugye ezt sose lehet elérni. Tehát Szent Grált azt senki nem fogja megtalálni, vagy hamis Szent Grálokat fognak megtalálni. Szóval ez a keresés, kutatás, vándorlás, ez a többi kaland feladatnak így a kerete szokott lenni, és ami meg ugye a végső célja, bár nem a kalandhősöknek nem ez a fő célja, de az eredménye mi szokott lenni a kalandhősök tevékenységének, hogy szóval mindig van egy ilyen otthonteremtés. Ez ugye a Western filmben a leggyakoribb, hogy ugye biztonságossá meg élhetővé kell tenni a vadnyugatot.
A prérit,
az indiánokat. Hát kiirtani, ugye ezzel még mindig adós az Egyesült Államok, hogy mondjam, saját maga felé, hogy elszámoljon ezzel a történettel. A fekete problematikán már azért elég régóta rajta vannak, de ez az indián dolog nyomokban fordult elő, de ez az otthonteremtés, ez egy ilyen fontos dolog, tehát hogy egy békés, normális, élhető, nyugodt világot teremteni, ez mondom így tulajdonképpen a western filmeknek, de hát a háborús filmeknek is sajátosság, mert ott is ugye a békés életet fenyegeti egy agresszor. Ugye klasszikus háborús szituációkban, vagy a függetlenséget, ugye nemzeti függetlenséget, vagy a kisebbségi létet, vagy nem tudom micsodát, kívülről fenyegeti valami agresszor.
Tehát volt ez a keresés-vándorlás, azt mondtad, ez az egyik, amiről még beszélnünk kell, és még egy...
Nem, ez a kereséskutatás, mi az otthonteremtés. Az otthonteremtés.
Hát lemaradtam. Oké, és akkor...
De ezek a, amiket én ilyen feladat vagy tehát küldetés.
Tehát a hősnek a feladata.
Igen, ezek a küldetések, igen, amire ő leszerződik tulajdonképpen. Mondom, hogy valaki ennél többet akar, akkor az üsse fel a Polti féle 36 drámai helyzetet, aztán azon el lehet vitatkozni, hogy az most 36-e, vagy csak 28 mondjuk, vagy egyéb. De én ezeket a, tehát a párbaj, a bosszúállás, a valakinek megmentése, megsemmisítése, valakinek a valahonnan való kiszabadítása, vagy a pusztító, fenyegető erőnek az elszigetelése valahova.
Jó, akkor most itt be is fejezzük, elértünk az egy órához.
Jó.
Talán most kivételesen el tudtuk mondani, de hát a film ez olyan dolog, hogy a filmekről annyit lehet mondani, tehát hogy megállás nélkül.
Abszolút, ezen... és most is remélem, hogy elég sok konkrét filmre hivatkoztunk.
Igen, azt hiszem, jobb, ha
ahhoz,
mondunk
hogy
példákat.
Helyére lehessen tenni ezeket.
És úgy fejezzük be, hogy szoktuk, hogy emberek, nézzetek filmeket, jó filmeket.
Így van.
Olyan, és így akkor van. Hát, ha megértünk valamit az életünk lényegéből, én legalábbis szeretném, legalábbis abban a két órában. András, köszönöm. Nektek is a figyelmet köszönöm. Ezt az adást, ezt a műsort megnézhetitek a YouTube csatornánkon, meg aztán a Facebookon is. Kövessetek minket, hallgassatok, nézzetek. Nem állítom, hogy nem fogunk mi még moziról beszélgetni, én szeretek. Köszönöm a figyelmet. András, köszönöm. Rozná Gyöngyit hallottátok. Sziasztok.